induló 434 kilós nagyharangot 1947-ben öntött ezt Lezák László mester Budapesten. Felirata: Szent István király, könyörögj érettünk.
Dél van. Kossuth Rádió hírműsora.
Jó napot kívánok, Tesári Nóra vagyok. A bemondó Ceglédi Edit. Először legfontosabb híreink röviden.
A hatalom tudtával zajlott éheztetés és bántalmazás a gyermekvédelemben, közölte Magyar Péter miniszterelnök.
A jövőben nem lehetnek sportvezetők, az országgyűlési és EP képviselők, illetve az állami vállalatok vezetői.
A jogi aggályok ellenére a vízügyi szakemberek állítják, a fenékküszöb nélkül már rég le kellett volna állítani a paksi atomerőmű turbináinak jelentős részét.
Még vitatkozik a Tisza frakció az önazonossági törvényről, aminek eltörlését még 2025-ben megígérte Magyar Péter. És most a részletek, a szerkesztő Farkas György. Ma van az öngyilkosság megelőzésének világnapja. A szakemberek szerint az esetek 80-90%-a jó eséllyel megelőzhető lenne a mentális betegségek időbeni felismerésével, pszichiátriai kezeléssel, illetve a környezet megfelelő támogatásával. A hazai mentális egészségügyi ellátórendszer fejlesztési lehetőségeiről tanácskoznak ma a szakemberek. Figyelem, érzékeny téma következik. Ha ön vagy a környezetében bárki krízisben van, vagy úgy érzi, hogy fennáll a veszélye annak, hogy kárt tegyen magában, azonnal hívja a lelki elsősegélyt a 116-123-as ingyenes számon. Falucska Ívet összeállítása.
Magyarországon évente 1500-an követnek el öngyilkosságot, ez átlagosan napi 4-5 esetet jelent. Ezzel a mutatóval az Európai Uniós tagállamok élmezőnyében vagyunk, a harmadik helyen állunk. Pedig a tragédiák többsége megelőzhető lenne. A korai felismerés, a környezet megfelelő támogatása életmentő lehet. Ugyanakkor a megyék több mint felében nincs gyermek és serdülő pszichiátria. Erről beszélt a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinikájának igazgatóhelyettese. Unoka Zsolt reggeli műsorunkban hangsúlyozta, ez azért felháborító, mert a fiatalkorban megjelenő mentális zavarok kezelése a legfontosabb.
Az egyik probléma, hogy ez egy állami, vagyis egy ilyen egészségügy szervezési dolog, hogy elrendelje az aktuális kormány, hogy minden kórházban legyen gyerekpszichiátriai részleg, minden megyében, minden nagyobb városban legyen gyerekpszichiátriai szakrendelő, és hogyha ennek van tere, ideje, akkor nyilván előbb-utóbb a szakemberekkel föl lehet ezt tölteni.
A magyar mentális egészségügyi ellátórendszer a szakma képviselői szerint több problémával is küzd. A szakember hiány és az alulfinanszírozottság mellett a területi egyenlőtlenségek, a bonyolult betegutak és az elavult infrastruktúra is nehezíti a kezeléseket. A helyzet megoldása sürgős, mondta Szekeres György, pszichiáter. A mentális egészségügyi ellátás fejlesztéséért felelős miniszteri biztos hozzátette, a teljes átalakítás több évbe telhet.
Az a elképzelésünk, a szakma elképzelése, hogy ezek a tűzoltás szolgáló intézkedésekre izoláltan és csak kimondottan egy-egy aktuális probléma helyi megoldására szoruljanak, hanem része legyen egy globálisabb átalakításnak. A terveit el tudjuk készíteni, de ennek a megvalósulása nyilván fokozatosan és évtized alatt, vagy 2-3 évtized alatt fog tudni megvalósulni.
Ha a mentális problémák miatt kiesnek a dolgozók a munkából, vagy romlik a teljesítő képességük, az kihat a környezetükre is, az ország gazdaságára is negatív hatással lehet, mondta Dózsa Csaba, egészségügyi közgazdász.
Nem is rögtön egy kiegészítésre van szó, hogy valaki mondjuk 50 évesen nem egy rokkant nyugdíjasnak, vagy 3 hónapot hiányzik táppénz, amíg addig ki lehet írni, hanem a napi teljesítménye, a naponta felvállalható feladatok, de most egy tanárnál, vagy egy eladónál, bármilyen munkakörben ez ugye nehezebben követhető, nehezebben számszerűsíthető, csak negatívan hat ki a környezetért, gazdaságilag. Igazából ezt így nehéz mérni. Ugye közgazdaszként azt mondjuk, hogy van egy multiplikatív hatás, ez negatív értelemben is lehet.
Ma folytatódik a szakmai konzultáció sorozata hazai mentális egészségügyi ellátórendszer fejlesztési lehetőségeiről. Ez a júniusban indult reform előkészítés második állomása. A résztvevők végül egy úgynevezett fehér könyvben foglalják össze javaslataikat a kormánynak.
Megkezdte működését az az országgyűlési bizottság, amelynek feladata, hogy feltárja a jegybank működésével kapcsolatos visszaéléseket. Csőszi Attila, a vizsgálóbizottság Tiszás elnöke szerdán bejelentette, hogy a Tisza párt képviselői a Transparency International Magyarországot jelölik az MNB botrányt feltáró vizsgálóbizottság szakértőjének. Részletek Sipos Ildikótól.
Az MNB működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló országgyűlési bizottság célja, hogy feltérképezze a közpénzek útját, és azt is, hogy felvetődik-e az esetleges politikai felelősség gyanúja, mondta Csőszi Attila, a testület Tiszás elnöke. A politikus kiemelte, arra keresik a választ, hogyan kezdődött az MNB ügy, hol veszett el a közpénz, kik profitáltak ebből a legtöbbet, és milyen befektetésekbe került a vagyon. Csőszi László szerdán egy a közösségi oldalára feltöltött videóban azt is bejelentette, a bizottság a Transparency International Magyarországot jelöli az MNB botrányt feltáró vizsgálóbizottság szakértőjének. A politikus így indokolta a döntést.
Az ügyet jól ismerő szakemberekre van szükség. Ezúton bejelentem, hogy a Tiszás képviselőtársaimmal a bizottság szakértőjének a Transparency International Magyarországot jelöljük. Most egy olyan független szervezet szakmai tudására van szükség, amely hosszú évek óta foglalkozik a korrupció, a közpénzek átláthatósága és az állami intézmények számon kérhetőségének kérdésével, sőt, kiemelten a világ legnagyobb bankrablásával.
A bejelentés azért is érdekes, mert Ligeti Miklós, a korrupció ellenes civil szervezet jogi igazgatója, szintén beadta a pályázatát a végül megválasztott Unger Anna mellett a vagyon visszaszerzési hivatal élére. Az MNB működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró bizottság vizsgálni fogja a jegybank korábbi működését, az MNB alapítványainak vagyonkezelését és az Optima csoport befektetési struktúráit, a különböző ingatlan beruházásokat és felújításokat, különös tekintettel a jegybank székházának felújítására, áttekintik, hogy milyen okok miatt gyengültek meg a kontrollmechanizmusok, és hogyan jutottak egyes érdekeltségi körök indokolatlan előnyökhöz. A testület, ahogy azt az elnöke is kiemelte korábban, nem veszi át a bíróságok szerepét, és nem kívánja helyettesíteni az igazságszolgáltatást. Fontos feladatának tekinti viszont a folyamatok és a felelősségi viszonyok teljes feltárását.
A legfrissebb információkkal Sipos Ildikó a helyszínről jelentkezik most.
Így van, szervusz, jó napot kívánok! A bizottság 4-0-2 tartózkodás mellett döntött arról, hogy Bánki Eriket és Kósa Lajost meg fogják majd hallgatni itt a testület előtt. Ugye Bánki Erik a gazdasági bizottság fideszes elnökeként terjesztette be még 2015-ben azt a törvényt, amely szerint a jegybanki alapítványokban lévő pénz elvesztette közpénz jellegét. Ezt a törvényt később az Alkotmánybíróság megsemmisítette. A második meghívott pedig Kósa Lajos, a Fidesz-KDNP akkori frakció vezetője lesz majd, aki Bánki Erikkel, mint emlékezetes, meg is magyarázta azt, hogy miért veszítette el az alapítványi pénz a közpénz jellegét. Ugye itt több mint 260 milliárd forintról van szó. A Tiszás képviselők támogatták azt a döntést, tehát azt, hogy meghallgassák Bánki Eriket és Kósa Lajost. A KDNP-s Harvitai János, aki Tuzson Bencét is helyettesítette, tartózkodott, ami azért is érdekes, mert a legutóbbi ülésen Harvitai János üzemi balesetnek nevezte a Bánki Erik által beterjesztett törvényt. Ugye, ahogy hallani, még jelenleg is vitáznak a képviselők a bizottságban. Csőszi Attila, a bizottság Tiszás elnöke azt mondta, ahhoz, hogy behívjanak bárkit meghallgatásra, tudni kell pontosan azt, hogy mit kérdezzenek tőle meg, ezért további adatokra van szükség, három nagy iratbekérésük is van, az állami számvevőszéktől és a Magyar Nemzeti Banktól is kértek anyagokat, sok anyag fog érkezni, ezért is javasolták azt, hogy a Transparency International Magyarországot kérjék fel szakértőnek, mert a Transparency már 10 éve dolgozik különböző MNB-s ügyeken, vagyis van rálátási képességük. A KDNP a GKI gazdaságkutatót javasolt a szakértőnek, a Mi Hazánk mozgalom pedig nem javasolt szakértőt, Apáti István azonban megjegyezte, hogy nem nemzetközi szervezeteket kellene ilyen munkára felkérni. A bizottság egyelőre a szakértő, a lehetséges szakértő díjazásáról vitatkozik, és egyelőre még nem döntött. Stúdió.
Nem lehetnek sportvezetők az országgyűlési és EP képviselők, illetve az állami vállalatok vezetői. Erről beszélt a belügyminiszter a Kossuth Rádióban.
Pusvai Gábor hangsúlyozta, a TAO támogatások átvilágítása során a NAV már csaknem 500 esetben indított eljárást, és 92-nél ki is mondták, hogy a támogatás elveszett. A tárcavezető arról is beszélt, nyilvánosságra hozzák a sporttal kapcsolatos korábbi titkos kormány határozatokat.
A Szerencsejáték ZRT székházának irodájában forgatta Szabó László, a Fidesz újbudai képviselője, a kormány ellenes tüntetést reklámozó videóját.
A 100%-ban állami tulajdonú cég a Telex megkeresésére azt írta, az ügyet kivizsgálják és az eset súlyához mérten megteszik a szükséges intézkedéseket.
Éheztetés és bántalmazás zajlott a gyermekvédelemben a hatalom tudtával, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán.
Felhívta a figyelmet, hogy Gyurkó Szilvia gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkárral szombaton mutatják be az ezzel kapcsolatos jelentést. Hamarosan nyilvánosságra hozzák a gyermekvédelmi diagnózis című tanulmányt, amelyhez 10 milliárd forintos krízis alap és 1 milliárdos jóvátételi alap társul.
Magyar Péter már 2025-ben is azt ígérte, hogy eltörlik a Fidesz által hozott helyi önazonossági törvényt. A helyi identitás védelmében hozott jogszabály a gyakorlatban bizonyos csoportoknak tette lehetetlenné a beköltözést a településekre. A törvény ugye most a frakció előtt van, de még vitatkoznak róla, mondta a Krónikának Kőszegi Krisztián országgyűlési képviselő, a parlament alelnöke. Dercsényi Dávid és Kis Gábor összeállítása.
Már a kormány előtt van a helyi önazonossági törvény eltörlése, közölte Pécsett szombaton egy emberi jogi fesztivál nyitó eseményén a parlament egyik tiszapárti alelnöke, Kőszegi Krisztián. Kőszegi tisztázta, hogy miért is van baj a törvénnyel.
A tiszapártnak is fontos az, hogy a települések megtartsák a helyi értékeiket, a hagyományaikat és egyébként az identitásukat is.
De a törvény alkalmazásánál nem ezeket figyelte meg a tiszás politikus. Alapesetben 3 térségre lett kitalálva a helyi önazonossági törvény, magyarázta Kőszegi.
Győr környéke, Budapest agglomeráció és a Balaton egyes települései, pont azért, hogy az oda betelepülők tiszteletbe tartsák a helyi értékeket, és oda tényleg sokan települtek be.
Az utóbbi években viszont a törvényt leginkább az elnéptelenedő településeken használták, ahol egyre kevesebben laknak, így a tiszás politikus szerint a törvény nem érte el a célját. Az is nehezen meghatározható és képlékeny dolog, hogy mi egy település önazonossága, folytatta Kőszegi.
A másik nagy probléma szerintem, ami ezzel a törvénnyel történt, az az, hogy anyagi státusz alapján szűrte a lakókat, és ez nem csak a roma emberekre nagy félreértés essen, hanem a szegény családokat érintette, sok fiatalt, időseket, fogyatékossággal élőket, nagy családosokat és az európai uniós polgárokat is aránytalanul kizárhatta egy településről.
A Tisza frakcióban is vita tárgya a törvény sorsa, árulta el a parlament alelnöke.
Nyilván a frakción belül is vita kérdését adja az, hogy mi történjen vele pontosan.
Azt egyelőre meg sem tudja satszolni a parlament alelnöke, hogy mikor szavazza meg a kormány a törvény módosítását, esetleg eltörlését.
A visegrádi négyek mai pozsonyi csúcs találkozójának legfontosabb témái az illegális migráció elleni határozott küzdelem, az egyre emelkedő energiaállak elleni koordinált fellépés, valamint az Európai Unió következő 7 éves költségvetése lesz, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán.
Az eseményen Magyar Péter mellett részt vesz Donald Tusk lengyel, Andrej Babis cseh és Robert Fico szlovák kormányfő is. A megbeszélésen jelen lesz továbbá az Európai Unió tanácsának soros elnöki tisztségét betöltő Írország miniszterelnöke Mihály Martin is.
Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
Minden amerikai felnőtt 5000 dolláros Trump osztalékban részesül, ha a republikánusok megnyerik a félidős kongresszusi választásokat novemberben.
Ezt az amerikai elnök közölte a republikánus párt dallasi konvenciójának kezdetén. A Reuters arról írt, hogy egyelőre nem világos, milyen kifizetésekről lenne szó, hogyan működnének és egyáltalán legálisak lennének-e. A hírügynökség azért gyorsan kiszámolta, 270 millió amerikai felnőttel kalkulálva, az ötlet költsége 1,35 billió dollár lenne.
Újabb Patriot légvédelmi rendszereket kaphat Ukrajna az EU-tól és az Egyesült Királyságtól is. Kis Benedek József, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója, a Krónikának azt mondta, ezeket a drága eszközöket csak korlátozott számban tudják beszerezni az USA-tól. Pap Roland és Beslin Bettina összeállítása.
Az Európai Bizottság engedélyezte, hogy az Ukrajnának nyújtott hitel következő 3,2 milliárd eurós részletéből Patriot légvédelmi rakétákat vásároljanak. Az Egyesült Királyság kormánya pedig 100 millió font értékben fogja segíteni az ukránok védekezését. Kis Benedek József a Krónikának hangsúlyozta, hogy leginkább a bejövő orosz rakéták ellen tudják használni ezeket az eszközöket.
Az utóbbi időben nagyon megnőtt az orosz irányból érkező támadások száma. Ezek történhetnek drónokkal, illetve rakétákkal. Most a Patriotokkal nyilván elsősorban a rakéták ellen védekeznek. A drónok ellen egyszerű módon is lehet, meg olcsó módon is lehet védekezni. Az ukránoknak nincs elég védekező eszközük. Támadó eszközük van, mert azért drónjaik vannak bőven, de hát mostanában azt lehet látni, hogy naponta olyan 190-250 közötti rakéták, illetve drónok, hát főleg drónok érkeznek, rakéta lényegesen kevesebb, mert ebből azért sok nem áll az oroszok rendelkezésére sem. Tehát itt elsősorban védekezési célra akarják ezeket felhasználni.
Az elmúlt hónapokban Moszkva egyre hevesebben támadja az ukrán civil lakosságot és infrastruktúrát, különösen Kijev városát. Csak júliusban 437 civil halottja és 2610 sérültje volt az orosz támadásoknak, ami 70%-kal több, mint egy évvel korábban. A tél közelettével a helyzet várhatóan csak még rosszabb lesz, hiszen az előző évekhez hasonlóan Moszkva az áram- és energiaellátás támadásával akarja a lakosság életét még nehezebbé tenni. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök korábban úgy nyilatkozott, az amerikai készletek 10%-ának átadásával el tudnák fogni az összes orosz rakétát.
Persze, ahol Zelenszkij mindenképpen szeretne kapni, igazán van értető, de hát az a helyzet, hogy az amerikaiak, hát egyrészt az áram miatt azért nagyon drága rakéta. Nem az egyéb eszköz, hanem maga a rakéta. Na most az amerikaiaknak is szüksége van, ott van a közel-keleti háború, ott van Irán, nekik is szükség van azon csapataiknak a védelmére, amelyek jelenleg a közel-keleten több országban állomásoznak, és tudjuk azt, hogy az Iránnak ezeket támadják.
Ugyan volt szó róla, hogy az amerikaiak megosztják a Patriot gyártási licenszét, de ez eddig még nem valósult meg. Kis Benedek József emlékeztetett, az oroszok háborús célja nem változott, ahogy az ukránok sem fogják átadni a területeiket, így ez a háború még várhatóan folytatódni fog.
A Krónikának nyilatkozó nemzetközi vízjogi szakértő szerint a paksi fenékküszöb olyan nagymértékű beavatkozás, amelynek megépítése előtt a magyar kormánynak egyeztetnie kellett volna a folyómenti országokkal és az érintett nemzetközi szervezetekkel. Nagy Viktória összeállítása.
Ausztria az Unióhoz fordult a paksi építkezésünk miatt, a fenékküszöb miatt.
Közölte a miniszterelnök a múlt heti kormány szóvivői tájékoztatón. Egyúttal hozzátette, hogy a paksi fenékküszöb egy havária helyzet elhárítása volt az atomerőmű és a nukleáris biztonság érdekében. Magyar Péter szerda reggel a Facebook oldalán is írt a helyzetről. Úgy fogalmazott, jelenleg csak a megépített fenékküszöbnek köszönhetően tud működni a paksi atomerőmű, Ausztria pedig jobban tenné, ha az azbeszt ügyjel foglalkozna. Az Európai Bizottság egyelőre nem tudta megerősíteni, hogy panaszt kapott volna Ausztriától a fenékküszöb építése miatt, közölte a testület szóvivője. A Duna Bizottság és az Európai Bizottság közvetlen egyeztetést folytat az illetékes magyar hatóságokkal. A Dunamenti országok egy közös álláspontot fogalmaztak meg, azt elküldték Vitézi Dávid közlekedési miniszternek és Magyar Péter kormányfőnek.
ez annyira súlyosan sérti a nemzetközi jogot, de ezzel valamit kezdeni kell.
Mondta Baranyai Gábor nemzetközi vízjogi szakértő a Krónikának. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem víztudományi karának adjunktusa hozzátette, ilyen nagy léptékű beavatkozás előtt előzetes tájékoztatás és egyeztetés lett volna szükséges az érintett nemzetközi szervezetekkel és a folyómenti országokkal. A szakértő szerint hajózási és kereskedelmi jogot is sért a műtárgy.
Ez egy olyan beavatkozás, ami ebben a formában ugye alapvetően sérti a nemzetközi jogot, a hajózás szabadságának az alapelvét, ami egyébként még háborús konfliktusok esetén is csak kivételesen teszi lehetővé a hajózásnak a akadályozását. A kérdés az, hogy ennek a fenékküszöbnek mi lesz a sorsa, de ha például egy métert emelkedik a vízszint, amikor már el tudna indulni a hajózás, viszont ott lesz egy fenékküszöb, amin nem tudnak átmenni a hajók, mert ugye ez nem biztosítja azt a biztonságos merülést, ami egyébként szükséges ahhoz, hogy ezek a hajók átjussanak.
A fenékküszöb természetvédelmi és vízgazdálkodási problémákat is felvet, mondta Baranyai Gábor, aki hozzátette, a magyar kormánynak mielőbb egyeztetnie kellene a folyómenti országokkal.
Kossuth Rádió.
Újra mindenkié.
Az eddigi forgatókönyv alapján fenékküszöb nélkül már régen le kellett volna állítani az atomerő turbináinak jelentős részét.
Az Országos Vízügyi Főigazgatóság közölte, a Duna rendkívül alacsony vízállása ellenére is biztosított Paks hűtővízellátása. A műtárgy több mint 50 centivel emeli meg a vízszintet az erőmű vízkiviteli csatornájánál, ami azért fontos, mert másodpercenként 700 köbméter alá esett vissza a Duna vízhozama Paksnál a vízgyűjtő területet sújtó aszály miatt. A szakemberek szerint a mostani vízhozam adatok bizonyítják, hogy ebben a rendkívüli helyzetben a duzzasztási szint mielőbbi elérése elengedhetetlen volt.
Egy októbertől hatályba lépő rendelet alapján Budapesten radikálisan visszaszorítják a közterületi reklámokat. Betiltják az óriás plakátokat és reklámhálókat, valamint számos hirdető felületet felszámolnak. Ugyanakkor a Magyar Reklámszövetség szerint ez aggályokat vet fel. Hajnóczki Mátyás és Márta Renátó összeállítása.
Az óriás plakátok jelentős részét betiltó jogszabályt június 23-án szavazta meg az országgyűlés. A törvény értelmében a közterületi reklámok legfeljebb 15 négyzetméteresek lehetnek, és kizárólag utcabútorokon, oszlopokon vagy tetőszerkezeteken jelenhetnek meg. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter már májusban beszélt a közterületi hirdetések csökkentéséről.
Az óriás plakátok nem a történeti belvárosba valók, az épülethálókkal beborított épületek olyan mértékig roncsolják, akár Budapest, akár más nagyvárosok látképét, ami tarthatatlan, és nyilvánvalóan ezeket a típusú jogszabályokat azért hozták, a leköszönő kormányhoz közel álló reklámcégek részesüljenek ezekből, illetve hogy a gyűlöletpropagandának teret biztosítsanak.
Az önkormányzatok ezen túl rendeletben tilthatják ki a reklámfelületeket az általuk kijelölt területekről. Ennek értelmében Budapest jelentősen szigorított, harmadára csökkenti a reklámfelületeit. Támba Miklós, a Magyar Reklámszövetség tagja, a Kossuth Rádió felkelő című műsorában reggel arról beszélt, hogy szerinte ezzel mindenki rosszul jár. Úgy gondolja, a jelenlegi kormány elmulasztotta az általuk ígért társadalmi és szakmai egyeztetést a témával kapcsolatban.
Ez egy olyan megalapozatlan előkészítés nélküli hatásvizsgálatot sem tartalmazó rendelettervezet, amit mi tegnap ismertünk meg a minisztérium tájékoztatásából, ami igazából nem tartja meg a közterületi szakmát, hanem lényegében kivégzi.
Támba Miklós szerint a jogszabály hatályba lépésével az ország két legnagyobb hirdetések értékesítésével foglalkozó cége veszíti a legkevesebbet, mert olyan hosszú távú szerződéseket kötöttek, melyeknek köszönhetően egyes felületeiket megtartatják, és az új szabály miatt ezek felértékelődnek. A törvény részletszabályait tartalmazó végrehajtási rendeletről a napokban tárgyal a kormány.
Felülvizsgálja és átalakítja a TAU rendszert a kormány, jelentette be a belügyminiszter a Kossuth Rádióban. A cél, hogy átláthatóbb és igazságosabb legyen a sportágazatnak jutó támogatások elosztása. Kócán Dávid összefoglalója.
Ha mondjuk a TAO támogatások rendszerét nézzük, amit ugyanígy felülvizsgálunk, mert itt is akár transzparencia, akár a kontroll, akár a támogatások felhasználása kérdéskörében nagyon sok minden felmerült. Itt az a cél, hogy legyen egy olyan rendszer, ami tisztán átlátható, megfelelően osztjuk el a támogatásokat, és van egyfajta kontroll.
Mondta a belügyminiszter a Kossuth Rádió felkelő című műsorában. Posfai Gábor emlékeztetett arra, a Látványcsapatsportok társasági adókedvezményen alapuló támogatási rendszerében az elmúlt évtizedben során több százmilliárd forint jutott a magyar sportágazatnak. A TAO támogatások felhasználásának ellenőrzése során ugyanakkor az adóhivatal már csaknem 500 esetben kezdeményezett eljárást, 92-nél pedig megállapította, hogy a juttatás elveszett. Hozzátette, a kormány a rendszer eredeti céljaival, az utánpótlás nevelés támogatásával, valamint az iskolai és szabadidősport népszerűsítésével alapvetően egyetért. Ezt azonban más modell alapján képzeli el.
Hogyha úgy tudjuk átalakítani ezt a rendszert, hogy megtartjuk ezt az összeget, de másképp használjuk fel, igazságosabb lesz az elosztás, nem 6 sportágra vetül, úgymond egy jóval nagyobb összeg, aránytalan nagy összeg, hanem az összes többi sportág is tud ebből profitálni, akkor mi jól fogjuk elvégezni ezt a feladatot.
Az állami számvevőszék is a támogatási rendszer felülvizsgálatát javasolja. A szervezet jelentésében arról ír, hogy a vállalkozások társasági adójából levonható összegek jelentősen hozzájárultak a labdarúgás, a kézilabda, a röplabda, a kosárlabda, a vízilabda és a jégkorong sportágak fejlődéséhez. A feltárt szabálytalanságok miatt azonban indokolt a kapcsolódó jogszabályok pontosítása. Álláspontjuk szerint a jelenlegi rendszerben háttérbe szorulhatnak a szakmai szempontok. Dénes Ferenc közgazdász úgy véli, túl tág az a kör, amely felhasználhatja a támogatásokat, ráadásul ehhez kevés elvárás társul.
A magyar sportban egyszerűen az a típusú üzleti szemlélet, amit egyébként normálisan kéne, hogy működjön. Értelet alatt egyébként a non-profit szervezeteket is, ez most már teljesen eltűnt. Évtizedek óta gyenge is volt, a TAO pedig ezen tovább gyengített.
A szakember ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a rendszernek érdemi szerepe volt abban, hogy forráshoz jutottak olyan vidéki kis települések is, amelyek korábban nem részesültek sportcélú támogatásokból.
Ez egy fontos előnye. Viszont az a módszer, ahogy ez a pénzt áramoltattak az előző kormányzat, az szerintem is problémás, sokkal inkább célszerű és a társadalom számára is értékesebb, hogyha ez egy központi forrás, központi célrendszerekkel, átláthatóan és egyébként világos eredményelvárásokkal.
A kormány tervei szerint az év végéig lezárul a rendszer felülvizsgálata.
Sporthírek a Kossuth Rádióban.
És a sporthíreket ma Mújdrica István hozza, szervusz!
Szervusz és köszöntöm a hallgatókat! 11 óra 30 perckor kezdődött el, tehát javában zajlik a magyar női kosárlabda válogatott Egyesült Államok elleni negyed döntője a berlini világbajnokságon. A magyar csapat 40 év után jutott ismét a legjobb 8 közé a VB-n. Az állása a harmadik negyed második percében 62-33 a címvédő amerikai együttes javára. A mérkőzést a Nemzeti Sport Rádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. Szoboszlai Dominik gólt lőtt, a Liverpool pedig hazai győzelemmel kezdte a labdarúgó bajnokok ligája alapszakaszát. Az angol együttes hátrányból fordítva az Atletico Madrid ellen nyert 2-1-re. Szoboszlai végigjátszotta a találkozót és a meccsembere lett, míg Kerkez Milos 88 percet töltött a pályán. Andoni Iraola, a Liverpool vezetőedzője így értékelt a meccset követően.
McAllister szép gólt lőtt, ahogy Szoboszlai is. Jó dolog, hogy a középpályásaink képesek gólokat lőni, hiszen olyan a stílusuk, hogy felérnek a 16-oshoz. Természetesen fontos a szervezettség is, és hogy tartsák a pozíciójukat, de Gravenberg, Szoboszlai és McAllister esetében ez a fajta előretörés ösztönös. Jó látni, hogy építhetünk arra, ha ők megérkeznek a 16-os környékére.
Közlekedés.
Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópályán Budapest felé a 67-es és az 57-es kilométer közötti terelésben, valamint a terelés előtt lassulásra, szakaszos torlódásra kell készülni. Az M5-ös autópályán a Kecskemét térségében kiépített sávelhúzásos terelés előtt a 73-as kilométernél az erős forgalom miatt lassulásra, torlódásra számítsanak.
Hogy mi a helyzet a főváros útjain, azt pedig a BKK munkatársától tudjuk meg.
Jó napot kívánok! A fővárosban lezárták a 7. kerületben a Garai teret a Murányi utcánál és a Sajó utcánál csatorna karbantartása miatt várhatóan délután 14:30-ig. Csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szervizúton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra kell készülni. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál lezárták a külső sávot csatornajavítás miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
Időjárás.
Tóth Tamás már mondja is, hogy milyen időre számíthatunk a folytatásban.
Éjszaka délnyugat felől egy kiterjedt csapadékrendszer érkezik, hatására elsősorban a Dunántúlon várható tartósabb, több helyen kiadós mennyiségű eső. A csapadékrendszer egyébként észak-kelet felé mozdul, így részben az északi középhegység nyugati részeit is eléri majd. Ez a csapadékrendszer még holnap a délelőtti órákban a Dunántúlon több helyen kiadós esőt okoz, majd fokozatosan, de lassan és legyengülve mozdul kelet felé. Viszont a keleti, nagyon meleg légtömegben intenzívebb zivatarok kialakulására lehet számítani elsősorban pénteken a délutáni órákban. Területi átlagban erre felé viszont nem számítunk akkora csapadékra. Az éjszakai órákban jellemzően 12 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, a csapadékrendszer haladásával párhuzamosan pedig egyre több helyen északnyugatira fordul a szél és megerősödik, zivatarokban viharossá is fokozódik. Holnap napközben emiatt óriási hőmérséklet különbség várható. A Dunántúlon jellemzően 16 és 25, az ország keleti részén 26-31, de a délkeleti határvidéken akár 34-35 fokot is elérheti a hőmérséklet csúcsértéke.
Eddig tartott a Déli Krónika. A szerkesztő Farkas György, a hírszerkesztő Gál Andrea, a bemondó Ceglédi Edit volt. Technikai munkatársak Fácán Andrea, Dancsó Mária és Szilágyi Zsolt. Gyártásvezető Hörcsöki Nóra. Mindennyiuk nevében köszönöm, hogy kíváncsiak voltak ránk. Krónikával legközelebb 17 óra 30-kor várom Önöket. Teszári Nórát hallották, viszonthallásra.
Műsorajánló.
Necces. A világ máshogy néz ki női szemmel.
Nem kell hősnek lenned, elég, ha tudod, mit kell tenned, mondja a fuldokló gyerek életét megmentő motoros, aki immár orvosokkal, mentősökkel együtt gyors reagálású, kereső és segítő egységeket hoz létre az országban.